Hatalmas egy derék kutya. Mire meggondoltam, hogy védelmezzem magam, már a földön voltam. Jó, hogy a nyakamat le nem harapta. Harapni ember sohasem szokott, hanem ha valaki védeni akarja ellene magát, annak a karját úgy átfogja a fogaival, mintha vasbilincsbe volna téve, és aztán úgy tartja, míg érte nem jövünk. Na, uram, a viszontlátásig. Nem telt bele egy óra, ahogy a nagyobbik csónak kikötött a sziget partján új vendégeivel. Tímár a hajótól a partig folyvást Almiráról és Narcisszáról beszélt Tímeának, hogy felettesse a gyermekkel testi szenvedését s a hullámok tóli félelmét. Egyszerre vége lett mindkettőnek, amint a partra szálltak. Tímár előre ment útmutatónak. Tímea Eutim karjába kapaszkodva követte. A két hajós legény és a kormányos vitte utánuk a cserevásár megfelelő egyenértékét, zsákokban, saragjára téve. Már messziről hallatszott Almira csaholása, azaz üdvözlő hang volt az, amivel az ebb jó ismerős közelettét szokta jelenteni. Olyankor eléje szalad a közeledőnek. Almira fele úton érte a kiszállókat, először körül csaholta az egész társaságot, azután egyenként váltott szót a kormányossal, a hajós legényekkel, meg Tímárral. Majd Tímeához sompolygott, s szerét tette, hogy kezet csókoljon neki, hanem amint Eutimhoz ért, elcsendesült. Elkezdte azt a lába száraitól felfelé végig szaglálni, és aztán el nem maradt a sarkából, egyre szimatolt, és közben nagyokat rázott a fején, két fülét úgy verve össze, hogy csak úgy csattogott. Ennél a pontnál bizonyos észrevételei voltak. A szigetilak asszonya tornácába kiállva várta az érkezőket, s amint kibukkantak a fák közül, erőteljes hangon e nevet kiáltá. – Noémi! – E hívásra valaki közelített a kert belsejéből. Két sor sűrű, magas málna bokor közül, mely mint zöld fal fölül szinte egymásba borult, jött ki egy fiatal leány. Gyermekarc. Gyermekidomok a kifejlődés korszakában. Fehér ing és szoknya rajta. A felső szoknyájának szélét felfogva tartja, s abban valami gyümölcsöt hoz, amit éppen a fáról szedett. A zöld pagonyból előjövő alak olyan, mint egy idilli tünemény. Arcának finom inkarnatja, a fehér rózsa gyöngét testszínét leste el, mikor komolyan néz, és a piros rózsáit veszi fel, mikor elpirul. És akkor aztán a homloka is elpirul. És az a gömbölyűen boltozott tiszta homlok, kifejezése a jóság maga, összhangzó a finoman hajlott sejem szemöldökkel, és a kifejezés teljes kék szemek ártatlan tekintetével, vékony ajkain figyelmezés és szemérmesség. Dús hajfonadékai az aranyozott diószín ritka pompájában természetes göndörséget árulnak el, s az egyik hátravetett fonadék a legparányibb kis fület engedi láttatni. Az egész arc kifejezése az öntudatlan szelídség. Talán az egyes vonások külön nem volnának a szobrász ideájai, talán ha márványból volna, nem is találnák szépnek. De az egész főt és alakot úgy, ahogy van valami rokonszenves sugárzat derengi körül, mely első tekintetre megigéz, és mentől tovább nézik, annál jobban megnyer. Egyik válláról le van csúszva az ing, de hogy az sem maradjon fedetlen, egy fehér macska áll rajta, fejével oda törlészkedve a leány arcához. A leány finom, kicsiny fehér lábai födetlenek, hiszen szőnyegen jár, a legpompásabb fejedelmi bársony szőnyegen, az őszi pázsit ki van hímezve most kék Veronikával és piros gerániummal. Eutim, Tímea és Tímár megálltak a málna lugas végén, hogy a közeledő alakot bevárják. A gyermek azzal gondolta vendégeit legszívesebben üdvözölhetni, ha megkínálja őket az ölében hozott gyümölcsel. Szép, piros, csíkos bergamot körte volt az. Tímárhoz fordult vele legelébb is. Tímár kiválasztotta a legérettebbet a gyümölcsök közül, s Tímeának nyújtá azt. Amiért aztán mind a két leány egyszerre bosszusan vállat volt. Tímea azért, mert e percben a fehér cicát irigyelte annak a másik leánynak a vállán, Noémi pedig azért, mert ő nem Tímeát kínálta a gyümölcsel. Egy te ügyetlen leány, kiállta Rea a kunyhó asszonya, hát nem tudod elébb kosárba tenni a gyümölcsöt, úgy kell kínálnod a ruhád aljából, te balga, te! Erre aztán a leány lángrózsává pirult, s odafutott az anyjához, kisuttogva csendesen feddé meg, hogy mások ne hallják, aztán megcsókolta a homlokát, és ismét fennhangon mondá neki. Bár most eredj, vedd át a hajósoktól, amit hoztak, rakasd le a kamarába, aztán töltsd meg a zsákjukat málélisztel, fazekaikat mézzel, kosaraikat érett gyümölcsel, s válasz ki a számukra kettőt a kecskegödőjékből. Én nem választok, suttogá a leány, válasszanak ők. Bóhó leány, mond a nyájas nehezteléssel a nő, ez bizony valamennyi kecske gidát megtartaná, soha egyetlen nem engedve vágatni. No hát csak válasszanak ők, ne legyen senkinek panasza, addig én az estebéd után látok. Noémi magával hívta a hajósokat, s felnyitogatá előttük a kamrát és a gyümölcsraktárt. Ez mindenik egy külön odu volt a sziklában, külön ajtóval elzárva. Az a szikla, mely a sziget ormát képezte, egyike volt azon jövevényköveknek, miket a geológok erraticus, tévetek szirteknek, az olaszok trovantiknak, lelenceknek, a skandinávok ázárnak neveznek. Messze fekvő hegyláncból letört rokontalan szikla. Egy darab mészkő a dolomit sziklák völgyében, a kavicsok medrében. Ez a szikla tele volt apróbb-nagyobb üregekkel, miket az első elfoglaló leleményesen felhasznált. A legnagyobbat a felfelé menő kürtővel konyhának, a legmélyebbet pincének, a legmagasbat galambháznak, a többit téli vagy nyári raktáraknak. Beköltözött az Istentől ide küldött sziklába, mint a vadmadár, s fészket rakott benne magának. A gyermek elvégezte a hajósokkal a cserevásárt okosan és igazságosan. Áldomásul még egy ital megybort is adott mindenkinek, s jó szokás szerint felkérte őket, hogy ha megint erre járnak, megint ő náluk vásároljanak. Azután visszatért a kunyhóhoz. Nem is várt semmi utasítást, hozzálátott a terítéshez. A veranda alatti kisasztalra felteríti a finom szalmagyékényt, arra négy tányért tett, kés, villa és cinkkanállal. Hát az ötödiknek... Az a macska asztalnál fog ülni, igazán macska asztalnál. A veranda lépcsője előtt van egy alacsony fapad, annak a közepére jön Noémi számára egy cseréptányér, pici kis kés, villa, kanál hozzá, a két végére pedig egy-egy fatányér, Almirának és Narcisszának. Azok nem kapnak kést, villát hozzá, s mikor a három vendég a ház asszonyával együtt az asztalnál körüladta egymásnak a tálat, akkor a macska asztalhoz kerül az le. Noémi igazságosan oszta maga vendégeinek, a könnyebben elkölthető falatokat Narcissa tálára, a jobban megrágnivalókat Almirának. Utoljára vesz magának, és azoknak addig hozzányúlni nem szabad, míg ő meg nem fújja az ételüket, hogy meleg ne legyen. Akárhogy emelgeti is a füleit Almira, s akárhogy törleszkedik is asszonya vállához Narcissa. A gyerekeknek szót kell fogadni. A sziget asszonya jó vagy rossz magyar szokásból ki akart tenni magáért vendégei előtt, különösen Tímárnak be akará bizonyítani, hogy nem volt rászorulva a konyha az ő vadászsákmányára. A két szalonkát elkészíté neki haricskával, de Tímárnak előre megsúgá, hogy az csak kisasszonyoknak való eledel. A férfiak számára jó malacpörköltet készített. Tímár meg is felelt annak becsületesen, hanem Eutim nem nyúlt hozzá. Azt állítá, hogy már jól lakott. Stímea is rögtön felkelt az asztaltól. De az olyan természetesen jött neki. Eddig is sokat nézegetett hátra arra a másik vendégeskedő társaságra nagy kíváncsisággal. Semmi felötlő sem volt benne, hogy egyszer csak felkerekedett az asztaltól, s odakuporodott Noémi mellé a lépcsőre. Hiszen a gyermeklányok mindig könnyen barátkoznak. Tímea ugyan nem értett magyarul. Noémi pedig nem értett görögül, hanem ott volt kettőjük között Narcissa. Az értett magyarul is, görögül is. A kis fehér cica megérté, hogy mit tesz az, amikor Tímea azt mondja görögül. Szép cica. S fehér kezével végig simítja a hátát, s arra Noémi öléből áttörleszkedik Tímea ölébe. A fejét fölemeli Tímea arcához, oda dörzsölgeti gyöngéden fehér pofáját a fehér archoz, szép piros száját azokkal a hegyes fogaival felnyitva, s hamis foszforfényű szemeivel felkacsintva reá, aztán fellép a vállára, körülkerüli a nyakát, s megint átvándorol Noémihez, és onnét ismét vissza. Noémi örül annak, hogy az idegen kisasszony úgy szereti az ő kedvencét, hanem ez a jó kedve keseredni indul, mikor arra a tudatra kezd jönni, hogy az idegen leány már nagyon is szereti az ő kedvencét. Egészen megtartja magának, meg is csókolgatja, s hogy keserűsége még nagyobb legyen, azt is tapasztalni kénytelen, hogy Narcissa milyen könnyen hűtelen lesz, milyen hamar elfogadja az idegen leány gügyögéseit, hogy hízelek neki vissza, s mikor Noémi híja nevénél, Narcissa még csak rá se ügyel. Azt inkább érti, hogy szép cica. Görögül. Noémi megneheztelt Narcisszára, s megfogta a farkát, hogy visszahúzza őt magához. Ezért meg Narcissa éppen hozzákapott a körmével, s végig karcolta a kezét. Tíme a kis csuklóját egy kígyó alakú, kékre zománcolt aranykarperec fonta körül. Mikor Narcissa megkarcolá Noémit, Tímea levonta kezén át azt a hajlós karperecet, s Noémi kezére akarta azt vonni, bizonyosan azért, hogy fájdalmát enyhítse vele. Noémi pedig félreérti a dolgot, azt hitte, hogy az idegen kisasszony azért a karperecért meg akarja tőle venni a Narcisszát. Az pedig nem eladó. Nem kell a karperec, nem adom érte a Narcisszát, tartsa meg a karperecét, a Narcissa az enyém marad. Jel ide, Narcissa! S hogy Narcissa mégsem akarta megérteni a hívást, Noémi hirtelen egy jó kis pofont adott neki a fejére, mire a felriadt cica keresztül ugrott a padon, s tüszkölve, köpködve futott fel egy diófára. Onnan morgott le aztán nagy nehezteléssel. Tímea és Noémi e percben egymás szemébe tekintettek, s mind a ketten valami álomszerű sejtelmet láttak ki egymás szemeiből. Mint mikor az ember egy percre a szemét behunja, s e rövid perc alatt éveket álmodik keresztül, s midőn fölébred, mindent elfelejtett. Csak arra emlékezik, hogy álma hosszú volt. A két leány e pillanatnyi összesugárzásából szemeiknek megérzi, hogy ők valaha egymás sorsának rejtelmes intézői lesznek. Hogy lesz közöttük valami közös, vagy öröm, vagy fájdalom, és talán sohasem fognak arról többet tudni, mint egy elfeledett álomról, hogy ők okozták azt egymásnak. Tímea felszökött Noémi mellől, s a lehúzott karperecet a házinőnek adta át, s aztán odaült Eutim mellé, annak vállára téve fejét. Tímár tolmácsolá az ajándékot. A kisasszony adja ezt emlékül a kislánynak. Aranyból van. Amint azt kimondta, hogy aranyból van, ijetten ejté ki a kezéből a nő, mintha igazi kígyó volna, s zavarodottan tekinte Noémire, azt sem bírta neki mondani, hogy köszönd meg szépen. Ekkor egyszerre Almira vonta magára a figyelmet. Hirtelen felugrott fektéből, s elébb egy hosszat üvöltve, magasra felnyújtott fejjel elkezdett mély, dörgő hangon ugatni. Volt hangjában valami az oroszlán ordításából. Heves, taszítva adott hangok voltak azok, a támadás kihívó hangjai, s eközben nem futott előre, hanem ott maradt a veranda előtt, első lábait előre feszítve, s a hátulsókkal a földet tépve. A nő elsápadt. A gyalogút felül a fák közt egy alak közelített. Így csak egy embert szokott megukadni az ebb, dörmögi a nő. Ott jön. Ő az.